Pra cima, gritaram do banco, vem bola pro Rodrigo de primeiro, Casemiro!
Újabb két csapat csatlakozott a franciákhoz, Brazília és Portugália is biztosította a helyét a legjobb 16 között, illetve lejátszották a VB egyik legszórakoztatóbb meccsét, ez a Katarodó, a teljes terjedelem kibeszélő műsora, ezúttal Kemenes Szabolccsal, akivel először a G csoport eseményeiről fogunk majd értekezni. Kamerun-Szerbia 3-3, egy 6 gólos döntetlen, nem akármilyen mérkőzés, elképesztő fordulatok, az első félidő hosszabbításában fordított a szerb csapat, aztán 3-1-re is vezetett, és onnan lett végül X.
Nagyon disszonáns érzéseim vannak a szerbekkel egyébként, mert nekem nagyon nagy elvárásaim voltak, vannak velük szemben. Ez talán annak is köszönhető, hogy ugye amikor itt játszottak a magyar válogatottal a Puskásban, akkor volt szerencsém élőben látni őket, és élőben még dominánsabbnak tűnt ez a válogatott egyébként, és nagyon összeszedettnek és nagyon egységesnek. Ugye amióta Pixi Stojković van, azóta meg aztán pláne az egységről beszélnek folyamatában. Na most ennek ellenére egyelőre azt látni, hogy elképesztő hullámzásokra képes ez a válogatott. Ugye az első mérkőzésen is Brazília ellen is voltak egész biztató momentumaik, aztán a végére teljes összeomlás, ugye majdnem 30 lövéssel zárt Brazília, ami azért egy komoly válogatottól azért az nagyon idézőjelbe ciki, hogy a másiknak 30 lövést engedsz, tehát azért az egy brutálisan nagy szám. És most ugyanez volt érezhető a Kamerun ellen is, hogy voltak nagyon mély pontok, és voltak nagyon magas pontok, és számomra ez egy rejtély, hogy egy ilyen brutális keret, most már végre egy olyan szövetségkapitánnyal, aki tényleg tudja őket kontroll alatt tartani, és tudja őket egységben kovácsolni, az miért produkál ilyen hullámzásokat, és hát ez ugye akár a VB-be is kerülhet.
Igen, a rendkedvéért azért felsorolom a gólszerzőket. Castelletto, Abubakar és Choupo-Moting voltak eredményesek kameruni oldalról. Pavlovics, Milinkovics, Savic, persze Szergej, nem Vanja a kapus, és Mitrovic a szerb oldalról, és kettőt emelnék ki közülük, hogyha nem bánod, Mitrovic szerezte a harmadik szerb gólt, előtte már voltak azért komoly helyzetei, de én azt mondom, a meccs hőse Abubakar volt, aki 35 perc alatt két gólban vállalt szerepet, és arra az átemelőskorra, arra szerintem sokáig emlékezni fogunk. Hát, hogyha kapus lennék, és te voltál az, akkor lehet, hogy a torkának estem volna ezért az átemelésért.
Hát, és ugye ráadásul ezt a VB legmagasabb kapusa ellen csinálta meg. De neked nem volt egy picit olyan érzésed, hogy á, jó, úgyis lesen voltam, úgyse fogják megadni, akkor fogok alábökök egyet, aztán lesz, ami lesz. Na most ebből lett a VB gólja eddig, ebből az érzésből. És egyébként majd még fogunk nagyon sok kritikát megfogalmazni a játékvezetéssel kapcsolatban, de ez egy pozitívuma egyébként a VAR-nak, hogy ezt a gólt például nem vették el tőlünk. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó dolog volt. Viszont valóban azért a szerb harmadik gól is megér egy misét, én azt gondolom. Tehát az a tiki-taka, amit bemutattak ott a 16-oson belül, sőt ott a 16-os előterében, azért az pedig csapatmunkában lenne nálam egyelőre a VB gólja. Úgyhogy tényleg, ahogy mondtad, egy nagyon látványos meccset láttunk oda-vissza parádés jelenetekkel.
Még egy dolog van, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, már csak azért is, mert kapus és edző szemszögből is tudod nézni a történetet. André Onana kikerült a kameruni keretből, mert az Inter kapusa nem szerette volna konzervatív stílusban ellátni a feladatait, amit Rigobert Song, szövetségi kapitány kért tőle. Ő több hosszú labdát és kevesebb kimozgást akart, hogy nagyon leegyszerűsítsem a helyzetet. Most akkor arról ne beszéljünk, hogy Epassi mennyire volt benne Szergej Milinkovics-Savic góljában. Inkább erről az Onana témáról. Mi volt az első benyomásod, amikor ezt olvastad, láttad?
Hát az először nagyon érdekes volt a szövetségkapitány megközelítése, hogy kiveszem a nyilvánvalóan legjobb kapusomat azért, mert egy más típusú kapusban gondolkodom. Tehát nyilván ez picit lehet disszonáns érzés Onanában, de amikor olvastuk a másik vetületét a dolgoknak, hogy ugye a menedzsere, ha jól tudom, ugye a menedzsere nyilatkozta azt, hogy ő nem akar egy ilyen stílusú csapathoz kvázi a nevét adni, azért ez rendkívül ciki, meg érdekes. Tehát Onanának az most már nem az első balhéja ez. Hogyha szakmára bontjuk le, akkor én azt gondolom egyébként, hogy teljesen érthető Rigobert Songnak a kérése Onana felé, hiszen nyilvánvalóan, ha nem egy domináns csapatban vagy kapus, akkor az, hogy állandó labdakihozatal hátulról és felépítjük így a játékot, ami nyilván rendkívül sok rizikót rejt, tehát magas technikai tudású játékosokra van szükség, Abban benne van a rizikó, és azért azt nem mondhatjuk, hogy Kamerun lenne ebben a csoportban a nagy dög, akinek mindenképpen dominálnia kéne a játékot minden mérkőzésen, és minden pillanatban passzolni kell 472 ezret, és tikitakázni mindenki ellen. Tehát azért valahol érthető az a fajta megközelítés, hogy hátulról játszunk kevés rizikóval. Ráadásul ugye ide, ebben még az is beletartozik, hogy nagyon rövid volt a felkészülési idő, tehát kvázi még sémákat is borzasztó nehéz arra begyakorolni, hogy akkor egy labda kihozatalba hogyan ne kövessen el egy csapat olyan hibákat, amiből aztán mondjuk gólt kap, vagy nagyon drága árat fizet érte. Tehát azt gondolom, a szövetségkapitánynak a megközelítése ebből a szempontból teljesen racionális és érthető. Onnan a reakciójára nekem egyetlen egy dolog jutott eszembe, hogy pontosabban kettő. Az egyik, hogy azért annyira neki nem kéne féltenie arról a kialakult stílusképet, mert azért még kevés, az interneten kevés Onana kapusiskola cikket fogsz találni. Tehát azért egy jó kapusról beszélünk, de azért nem egy korszakalkotó emberkéről, aki mondjuk akár a kameruni kapusiskolát, vagy a világ futballjának kapusiskoláját megformálná. Arra viszont egyre többen fognak majd emlékezni, hogy nem az ő nevével kezdődött a kameruni válogatott összeállítása. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyobb presztízsveszteség számára, mint az, hogy most épp rövid passza, hogy hosszú passza játszunk, teljesen mindegy, illetve még egy nagyon fontos aspektus van, hogy azért előre rúgdosni a labdát könnyebb, mint az, hogy hátul tikitakázni. Tehát, hogyha valaki úgy nő föl, hogy folyamatosan csak kirúgdosta a labdákat, és utána kérik tőle azt, hogy akkor most passzolj hátul 500-at, az sokkal nehezebb igazodni, mint a fordítottjához. Tehát ebből a szempontból nem igazán értem Onanának a megfejtését, ha csak az, hogy már előkészíti a terepet a következő Afrika kupára, hogy semmiképpen ne hívják meg, és maradhasson az Internél. Mert ugye ezzel kapcsolatban azért Olaszországban is voltak már ilyen problémák a klubtulajdonosok részéről, akik kijelentették, hogy nem hajlandóak olyan játékost igazolni, aki az Afrika kupán részt vesz, mert ugye pont a bajnokság közepére esik az Afrika kupa. Úgyhogy most ezt nem tudom, hogy épp ez így a gondolatiság volt-e, de ha igazak a hírek, és hogy tényleg emiatt maradt ki Onana, akkor szerintem ez egy picit öngól a kapus részéről.
Abszolút. De Aurelio De Laurentiszt idézted meg, mint klubelnököt, és hát valószínűleg Gianluigi Buffon a következő gyermekét, ha még születik, akkor nem róla fogja elnevezni, mint ahogy Thomas Nkonóról, aki a kameruniak egy korábbi legendás kapusa volt. Brazília-Svájc volt a másik mérkőzés ebben a csoportban. Brazília az egyetlen olyan csapat, amelyik mind a kettő mérkőzését megnyerte, kapott gól nélkül ebben a világbajnoki menetrendben, ami azért nem kis szó, én azt hiszem. Biztosította a helyét a nyolcaddöntőben. Svájc a pontszerzéstől nem járt messze, de hogyha megtörtént volna, akkor most arról beszélnénk, hogy nagyon nagy szerencséje volt Jakin csapatának, én azt hiszem.
És ezt gondolom, Svájc egy nagyon érdekes szereplője a világfutballnak, én azt gondolom, mert picit identitástalan, de közben mégis egy nagyon rutinos és masszív, egy borzasztó kellemetlen ellenfélről beszélgetünk. Tehát, hogy kevésbé azt gondolnám, hogy egy domináns csapat, sokkal inkább egy kellemetlen ellenfél. És ugye a kettő az néha kizárja egymást, néha kéz a kézben jár. Azért a brazilok is idézőjelben megszenvedtek velük, mert ugye Svájcnak is azért volt helyzete, tehát nem volt ez egy olyan nagyon domináns meccs, mint a brazil-szerb, ugye a brazilok részéről. De összességében nekem erről a brazil keretről most egyből a Harlem Globetrotters jutott eszembe, főleg még az első meccs kapcsán, ugye, amikor gyakorlatilag tényleg egy ilyen varázslat folyt a pályán, oké, de ki fog itt védekezni, és erre mindig egy kedves sztori jut eszembe, amikor fölmerült a kérdés, hogy egy idősebb edző még a régebbi korban fölrakott egy olyan csatot, ahogy gyakorlatilag 11 támadó volt a pályán, és akkor így félbe megkérdezte az egyik játékos, hogy jó, rendben van, én ezt értem, de mester, ki fog védekezni? Kisfiam, hát az ellenfél. És egy kicsit a brazil válogatottról most ugyanez jut eszembe, hogy itt majd az ellenfél fog védekezni, és hogy mi lesz akkor esetleg majd az egyenes későre szakaszban találkozunk egy olyan meddel, aki azért dominánsabb labdabirtoklással szeret futballozni, minőségben felveszi a versenyt a brazil kerettel, hogy akkor mi lesz ezzel a brazil csapattal, mert elsőre egyébként nagyon jól nézik ki, tehát borzasztó jó nézni a játékokat, főleg a szerb meccset volt nagyon jó nézni, ezt a svájci meccset is azért jól menedzselték, és hát egy bődületes góllal nyerték meg, azért azt is tegyük hozzá.
Így van, Casemiro 82. percben biztosította a győzelmet Brazília számára, és ahogy említettem, Brazília ebből a csoportból már tovább jutott. Óriási harc lesz itt az utolsó fordulóban a második helyért, mert Kamerunnak, Szerbiának és Svájcnak egyaránt van esélye arra, hogy elcsípje ezt a még továbbjutást érő pozíciót. A H csoportban én leginkább erre gondoltam, erre a Dél-Korea-Gána meccsre, mint a torna eddigi talán legszórakoztatóbb mérkőzésére. Én nem láttam még olyan elkeseredett csapatot ezen a tornán, mint Dél-Koreát a lefújás után, ami azért szerintem sokat elárul.
Hát abszolút. Érdekes a közelítés ez, hogy most vajon ők verték meg saját magukat, vagy Gána jobb volt náluk. Nyilván az eredményt nézzük, akkor persze Gána jobb volt náluk, de összességében én azt érzem, hogy egy brutálisan jó csapat munkával rendelkezik Dél-Korea, de hiányoznak azok az egyéni teljesítmények és egyéniségek, úgy általánosságban véve a csapatukból, ami ezeket a meccseket megnyerni, ami mondjuk meg volt a másik oldalon. És pont ez a pici finom apróság az, amitől ők kvázi egy ilyen folyamatosan kiszámítható gépezetként működnek, de nulla, vagy hát nem nulla, de nagyon kevés váratlannal, és egyébként Sonnak a teljesítménye nyilvánvalóan nagyon hiányzik, tehát érződik az edzés kiagyás. Én azt gondolom, az a maszk is zavarja, illetve abban sem vagyok 100%-ig biztos, hogy túl van ő ezen a sérülésen, tehát mármint, hogy mentálisan túl van a sérülésen. Volt egy-két olyan jelenet, nem tudom, neked így tűnte föl, hogy azért nem feltétlenül ment bele azokba a párharcokba. Például nagyon sokan hasonló szituációt, mint olyan megsérült, és azokba eszeágában nem volt belemenni, amire én azt gondolom nem okolható, vagy nem bántható, de azért ez nekem úgy látványosan feltűnt, hogy az ő teljesítménye, az, ami húzó lehetne ebben a dél-koreai válogatottban, az most nincs meg.
Szabi, mondok én neked váratlant. Egyrészt, hogy Dél-Korea két gólos hátrányból jött vissza, az szerintem önmagában annak mondható, de Cho a második félidőben, aki duplázni tudott, a Chongbuk Hyundai játékosaként, ugye a K-League gól királya volt, de a VB selejtezőkön csak egy gólt szerzett, itt a VB-n ezt már megduplázta ezt a számot. És egyébként elképesztő volt, ahogy érkezett a levegőben a labdák. Én azt figyeltem, hogy nem csak a góljainál, hanem ahogy berobbant, ahogy támadta a labdát, meg a területeket, az bámulatos volt. Tehát, hogyha most keresnék egy jól fejelő csatárt, akkor lehet, hogy Cho bekerült volna a Lotezbe.
Ez teljesen egyértelmű, ez a maximálisan egyetértek. És egyébként ezen a VB-n most próbálom így visszapörgetni az eddigi gólokat, hogy volt-e hasonló dinamikával érkező center egyébként az ilyen labdákra.
És hát Davis, aki nem center van, tegnap.
Hogy, igen, aki azért kevésbé nevezhető centernek. Pedig azért van jó pár olyan név a tarsolyban, akit mondjuk Cho elé tennél, de összességében az valóban így van. De melyik a nagyobb meglepetés, hogy a 2-2 után mégis kicsúszott a kezükből a meccs, vagy hogy visszajöttek 2-2-re, vagy hogy egyáltalán elengedték Gánát 2-vel. Tehát, hogy nagyon sok ilyen kérdőjel van Dél-Koreával kapcsolatban. Igen, ők számomra egy ilyen nagyon érdekes színfoltja a világbajnokságnak, mert mindig várok tőlük a stabil, kiegyensúlyozott mentalitású teljesítményt, de valahogy most csúszik a kuplunk, és az a pici plusz az nem jött meg, ugye se az első meccsen, sem most.
Az Ajaxos Kudusz volt egyébként a meccs embere, ezt nyugodtan mondhatjuk, még a védő munkájával is kiemelkedett szerintem két gólja mellett, és hát amit még itt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a dél-koreai csapat a portugálok elleni mérkőzésen majd kénytelen lesz nélkülözni Paulo Bento kapitányt, akit kiállított a végén Anthony Taylor, pedig hát ez kulcsfontosságú mérkőzés lesz a csapat számára, és hát teljesen értelmetlennek tűnt ez a piros lap, úgyhogy a 10 perces hosszabbítás után a 12-ben azt reklamálni, hogy nem engedett el egy szögletet a játékvezető. Na mindegy, ezt szerintem hagyjuk is, mert túl sok okosat erre nem tudunk mondani. Portugália-Uruguay 2-0. Rettenetesen alacsony színvonalú mérkőzés volt. Elnézést mindenkitől, akinek ez sértőnek hangzik. Hát az 54. percben Fernandes beívelésére érkezett középen Ronaldo, de mint kiderült, nem ért a labdához, úgyhogy Fernandes élet ez a gól, mint ahogy a 93. percben szerzett 11-es találat is. Akkor már egyébként Ronaldo nem volt a pályán. Így azért a portugálok elérték a céljukat, és a brazilok mellett ők is ott vannak már a legjobb 16 között, ami egy nagyon-nagyon komoly megnyugvást jelenthet számukra.
Egyetértek. Azon gondolkodtam, mielőtt most ezt a beszélgetést megkezdtük, hogy vajon ha teljes gázzal sikerül kezdened egy világbajnokságot, akkor elég a benzin a végéig? Vagy pedig teljesen érthető-e az, hogyha mondjuk egy nagyobb csapat kvázi lemenedzseli a csoportkört, úgy, ahogy azt le kell, és az eredményesség megkívánja, és úgy megy bele az egyenes kieséses szakaszba, hogy azért maradt a tankban még bőven. Erre azért fogunk választ kapni, bár számomra a világbajnokság kiegyensúlyozottságát jelzi az, hogy összesen három csapat van 6 ponttal, ugye a franciák, a portugálok és a brazilok, tehát senki más, és Katar és Kanada van talán pont nélkül, senki más. Tehát azért ez egy 32 csoportos mezőnyben azért ez egy komoly adat, hogy két kör után gyakorlatilag összesen 300%-os csapat van, és csak kettőnek nincs pontja. Úgyhogy valahol érthető a portugálok részéről, az számomra egy óriás kérdés, és emiatt nagyon izgatottan várom majd, hogy mit fognak teljesíteni az egyenes késés szakaszban, hogy van-e bennük több. Mert ugye az első mérkőzést is bár behúzták, azért a végén óriási szerencséjük volt azzal a győzelemmel. Ezt a meccset most megnyerték, de azért nevek alapján jóval jobb minőségű futballt várnánk el tőlük. Tehát, hogy ez inkább a rutin spórolása, mert ugye szenzációs keretük van, és egy ilyen menedzseljük a meccseket eredmény és centrikusan, vagy pedig nincs több bennük csapatként. Bennem még azért ez bizonytalanságot kelt, hogy melyik a valódi arca a portugáloknak.
És akkor mit mondasz az urugvaiakról? Mert hát ilyen játékos állománnyal szerintem lényegesen többet várhattunk volna ettől a csapattól, Fede Valverdével, Bentancurral. Az az érzésed, mint ami a belgákkal kapcsolatban, túl sok a koros, kiégett játékos? Mert itt volt egy olyan 20 perce, vagy inkább 15 ennek a meccsnek, amikor megmutatkozott a minősége.
Nekem a belgákról teljesen más a véleményem. Én azt gondolom, hogy ők egy ilyen, ők talán nem is igazán találják csapatként az identitásukat most már nagyon hosszú évek óta. Tehát, hogy az, hogy a világranglistát sokáig vezető válogatott gyakorlatilag nem tud egy értelmezhető világeseményt produkálni, az én azt gondolom, hogy identitástalanságnak köszönhető. Tehát, hogy egy kicsit ilyen szétesett nemzeti identitással rendelkező válogatottnak tűnnek. Tehát, hogyha megnézzük, meg gyakorlatilag miről szól a válogatott futball, semmi másra nem szól, mint a nemzeti érzelmekről, ez teljesen egyértelmű. Tehát nem szakmai oldalról kell egy világeseményt megközelíteni, meg a válogatott futballt, hanem arról kell, hogy igen, nemzetként képviselek valamit, és én játékosként a nemzetemet képviselem, és emögé állok be, és például nagyon beszédes volt, biztos emlékszel, Lajdoni szerelése Eriksenen, hogy ott milyen elképesztő emóciók voltak, hogy igen, neki ennyire fontos a hazája képviselete egy világeseményen, és azért itt most mondhatnánk a horvátokat is, akik ugye a média üzengetés Kanadával után rúgtak úgy egy négyest, hogy a Kanada se tudtam erre pislogjon. Tehát, hogy vannak olyan identitások, amik tökéletesen kirajzolódnak ezen a világbajnokságon. Az afrikaiaktól ugye ez az elképesztő buli, ami a lelátón zajlik, meg az öltözőbe vonulások, és a pályán is ez, és egyébként tök jót látni, hogy ma tudtak 6 gólt produkálni ugye a két csapat, stb. Tehát, hogy mindenkinek van egy tök jó körülírható identitása. A belgáknak semmilyen nincs most már nagyon hosszú évek óta, és Uruguayt én ezért különböztetném meg tőlük, mert én egész egyszerűen azt gondolom, hogy ők csak rosszul futballoznak most jelenleg, de azért az uruguayi identitás azért az érezhető volt mind a két mérkőzésen. Tehát azért nem volt puha foci, meg nem volt rossz futball, de összhang nem volt a játékukban, ez tény. Ez tény, tehát nem lehet azt mondani, hogy csodálatos futball volt. Ami azért egyénenként őket jellemző, hogy kemények, mennek, mint a gép, technikailag kiemelkedőek, azért az érezhető volt, az összhang az nagyon nem. Én nekem nagyon fáj a szívem miattuk, mert én azért szerettem volna őket titkon jobb minőségben látni, és sokáig elmenni ezen a VB-n, hát ez most elég vicces lesz.
Hát ez most már nagyon nehezen jöhet össze. Meglátjuk, a portugálok minden esetre ott vannak a nyolcaddöntőben, ahogy erről szó volt, és holnap már megkezdődnek a harmadik forduló eseményei itt a világbajnokságon, a csoportkörben, az A és a B csoport küzdelmeit figyelhetjük. 16 órától egy időben rendezik majd a Hollandia, Katar, illetve az Ecuador, Szenegál mérkőzést, a B csoportban pedig Irán, Egyesült Államok és Wales, Anglia. Majd ezt is figyeljük természetesen, és utána jelentkezünk a Katarodóval a szokásos kibeszélő műsorunkkal. Szabi, neked nagyon szépen köszönöm a mai közreműködést, nektek pedig a meghallgatást. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.